Nagyon fontos, hogy ezek a megállapítások ahhoz, hogy megszülessenek, arra van szükség, hogy már úgymond statisztikailag releváns mintánk legyen az exobolygókból, tehát ahogy nő az ilyen égitestek száma, úgy várhatók ezek a felismerések. Most nagyjából 4000 exobolygó ismert, és úgy néz ki, hogy ezek közül a kisebb tömegűek, tehát nem olyan Jupiter meg ahhoz hasonló óriás bolygó méretű meg tömegű égitestek, hanem a kisebbek, azok úgy fest kettő csoportot alkotnak, vagy többségük e körül koncentrálódik. Az egyik az a másfél, a másik pedig kettő és fél földátmérőjű égitesteknek a gyakorisági csúcsa. Tehát ez kettő csoportot képviselhet, amelyek körét azért többen csoportosulnak, tendálnak, mint egyéb mérettartományokban. A kisebbek, mondjuk a másfél földmérőtűek, amelyek azért már jelentős égitestek, ezek is kb. 4-5-ször nehezebbek a Földnél, tehát tömegüket tekintve lényegesen nagyobbak, mint a mi bolygónk. Tehát ezeknek nagy része az kőzetből állhat, akár csak mondjuk a Föld. Tehát tulajdonképpen ezek a Földünkhöz valamilyen szintig hasonló égitestek lehetnek összetételt méretet tekintve. A másik csoportban lévő égitest, a kettő és fél földmérőtűek, viszont úgy néz ki, hogy arányában sokkal kevesebb kőzetet tartalmaznak, és anyaguknak egy jelentős része az H2O, tehát különböző formájú fázisállapotú H2O lehet, cseppfolyós, jég, illetve vízgőzhalmazállapotú.
Úgy tudom, hogy akár az 50%-át is kiteheti a víz különböző halmazállapotokban ezeknek a bolygóknak. Összehasonlításképpen a Föld össztömegének hányada a víz?
A Föld össztömegének kb. 2%, tehát 0,02%-a a víz, tehát nagyon-nagyon száraz bolygó vagyunk. Itt az előbb említett második csoportnál, tehát a kettő és fél földátmérőjű égitestek csoportjánál a tömegnek akár a nagyobb részét is kiteheti a H2O. Tehát ezek nagyon-nagyon furcsa égitestek, nehéz őket még elképzelni, ilyet nem nagyon látunk. Ha naprendszerbe kéne valamihez hasonlítani, akkor leginkább úgy nézhetnek ki, mint mondjuk az Uránusz meg a Neptunusz, ha azoknak a légkörét elvonnánk, megfosztanánk tőlük. Tehát azokhoz lehetnek talán hasonlóak, bár azért azoknál kisebb tömegű és méretű égitestekről van szó. Vízbolygónak is nevezhetnénk őket, de ez kicsit félrevezető azért, mert egyrészt nem tudjuk még pontosan tényleg, hogy milyen a szerkezetük, meg az összetételük, illetve ez a víz, vagy inkább úgy mondanám, ez a H2O, ez nem csak cseppfolyós, tehát nem csak vízhalmazállapotban lehet bennük jelen.
Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a legkülsőbb részük, felszínük az vízpára, vagy éppen ott van a jég, és van-e egy kőzetmagja ezeknek a bolygóknak?
Egyelőre csak becslések vannak erre, különböző modellközelítések, de valószínűleg legalábbis ma úgy néz ki, hogy e körül lehet valahol a valóság, bár nagyon egzotikus a téma. Nagyjából úgy kell őket elképzelni, hogy van egy vastag, sűrű vízpára légkörük, tehát vízpára van, az alatt lehet feltehetőleg a cseppfolyós halmazállapotot, klasszikus hétköznapi folyékony víz, tehát a vízpára légkör alatt egy globális óceán hullámzik, aminek valószínűleg nincs szárazföldje, hanem elég vastag, és ahogy megyünk lefele, úgy előbb-utóbb jég halmazállapot lesz jellemző. Ez egy kicsit szokatlan, így az embernek a hétköznapi tapasztalatai alapján. Mi ugye egy atmoszféra légköri nyomás alatt találkozunk a H2O-val, ugye télen hógolyózunk, nyáron ugye fürdünk benne, meg vízpáraként is ismerjük, azonban az ilyen nagyobb tömegű égitestekben lényegesen nagyobb nyomás uralkodik, és hogy mennénk képzeletben ezeknek az exobolygóknak a belső fele, úgy hiába emelkedik a hőmérséklet lassan, mondjuk 200, 300, esetleg 400 Celsius fokra, közben a nyomás olyan nagy mértékben megnő, hogy gyakorlatilag a cseppfolyós víz az szilárd jéggé válik, tehát a belsejükben valószínűleg jég van, vízjég, amelyik forró vízjég, csak az extrém nagy nyomáson ilyen szilárd halmazállapotot vesz föl, illetve a legeslegbelsejükben, a közepükben valószínűleg valamilyen kőzetmag helyezkedik el.
Térjünk vissza a méretekhez, hogy ez miért számít? Hogy lehet az, hogy a másfélszer földnyi nagyságú bolygók kőzetbolygók, a két és félszeresek pedig vízbolygók?
Pontosan ezt még nem tudni. Valószínűleg arról van szó, hogy itt a nagyszámok törvény alapján, amikor keletkeznek a bolygók egy születő csillag körül, jellegzetes tömegkategóriák léteznek, hogy mondjuk kőzetből valamennyi van, abból tipikusan kisebb égitestek alakulnak ki, H2-ból lényegesen több van, abból nagyobb égitestek alakulnak ki. Tehát itt a különbség igazából arról szól, hogy az a klasszikus kőzetanyag, ami a lábunk alatt van minden nap, az nem olyan gyakori a világegyetemben, és hogy az egész világegyetemet nézzük, akkor mondjuk a születő, sűrűsödő felhők, amelyekben csillagok és körülöttük bolygók keletkeznek, ezeknél az ilyen klasszikus kőzetalkotó elemeknél sokkal gyakoribb, ugye az oxigén, az is egyébként részben kőzetalkotó, meg pláne a hidrogén, tehát a H2O az valójában nagyon gyakori, tehát ebből több van, és ezzel kapcsolatban ebből több égitest, vagy nagyobb tömegű égitestek is ki tudnak alakulni, de pontosan az még nem ismert, hogy tényleg hogyan jönnek létre ezek a tipikus méretkategóriák. Ehhez még további mérések szükségesek. Most már 4000 exobolygót ismerünk, tehát ez jó, de még kellene még azért jó pár ezer különböző típusúak, hogy minél inkább látszódjon, melyek a fő szabályok, amelyek szerint kialakulnak.
Úgy tudom, hogy a Kepler űrteleszkóp úgy vizsgálja az exobolygókat, hogy a csillagok fényéből kitakart területet vizsgálja, tehát elhalad a bolygó a csillaga előtt, és akkor ebből tudnak következtetéseket levonni. De hogyan lehet így megismerni a bolygónak az összetételét, hogy az vízből vagy éppen kőzetből van-e?
Itt igazából arról van szó, hogy részben megfigyelések, részben pedig modellszámítások, amik együttesen kerülnek alkalmazásra, tehát a megfigyeléseket, a felfedezéseket jó részt a Kepler űrtávcső végezte, amelynek mi az MTA CSK Csillagászati Intézetben is munkatársai vagyunk, illetve voltunk. Itt arról van szó, hogy a csillag előtti elhaladáskor azt lehet megbecsülni, hogy mekkora a kérdéses bolygó mérete, és milyen messze, mennyi idő alatt kerüli meg a csillagát. Ez még nem elég ahhoz, hogy valamennyire megbecsüljük a szerkezetét, bár némi útmutatást adhat mondjuk nagyságrendileg a mérete, de meg kell tudni a tömegét. Ehhez különböző színképi mérések szükségesek másfajta távcsövekkel, és ha megvan a átmérő meg a tömeg, és ezeknek van egy nagy számsokasága, akkor ezeket kell valamiféle modellel megmagyarázni, és ez egy fizikai modell, hogy meg tudja becsülni, hogyha ilyen tömegű és ekkora méretű, akkor valószínűleg ezekből az anyagokból állhat. Tehát itt pontosan nem tudjuk, hogy miből áll, csak azért a nagy számok törvény alapján meg tudjuk becsülni azt, hogy hát oxigénből kell benne lennie, vasból kevés lehet benne, stb. Ezekből ilyen durva közelítő méretekhez kapcsolódó, meg tömegekhez kapcsolódó összetétel jön ki, és most úgy néz ki, hogy ezek a modellek arra utalnak, hogy ez a másfél földméretű, meg a 2,5 földméretű jellegzetesen eltérő szerkezetű tömegű bolygó lehet, és a legvalószínűbb, de nem végső biztos magyarázat az, hogy ezek a 2,5 földtömegűek jelentős részben H2O-ból állhatnak, főleg azért, mert más dolgot még inkább valószínűtlen feltételezni benne, tehát itt a megfigyeléseket kapcsolják modellszámításokhoz.
Ez a felfedezés az élet lehetőségét is nagyban javítja a galaxisunkban, hogy ennyi víz alapú bolygó létezik, vagy hiszen ez nagyon forró víz, tehát ebben az élet megfelelő feltételeket nem talál.
Nem tudni még, ez egy nagyon jó kérdés, nem tudni pontosan, az látszik, hogy a H2O tényleg nagyon gyakori, és a bolygók keletkezésnél kulcs szerepet játszhat. Most az nagy kérdés, és egyre nyitott kérdés, hogy a földtípusú bolygók, amiken kevésebb víz van, az ilyen extrém vízgazdag bolygókhoz viszonyítva jobbak vagy rosszabbak az élet lehetősége szempontjából. A mai becsléseink alapján azt mondjuk, hogy a földtípusú úgymond szárazabb, a felszínükön jó esetben kevés vizet tartalmazó égitestek jobbak az élet lehetősége szempontjából, mint ez a másik nagy víztartalmú csoport. Nem csak azért, mert ennek általában magasabb hőmérséklete lehet, meg extrém állapotok vannak a belsőben, hanem mert a mai képünk alapján úgy néz ki, hogy a víz az kritikus, szükséges tényező a földihez hasonló élet kialakulásához, de nem elégséges, hanem ha mondjuk csak az anyagokat tekintjük, akkor kellenek különböző kőzetek meg szerves molekulák, kell egy olyan helyszín, egy olyan környezettípus, ahol a víz ezekkel a kőzetekkel meg a szerves anyagokkal keveredik, és mindenféle érdekes reakciók jöhetnek létre. Ha csak elméletileg vizsgáljuk, akkor ezek a vízgazdag nagy másfél földméretű bolygók, ezek valószínűleg olyan belső szerkezetűek, hogy a belségben lévő kőzetmag az el van zárva a felszínen lévő vízrétektől, vagy legalábbis nem abban fürdik, tehát nem járja át a víz. A kettő között úgy néz ki, létezik ez a szilárd halmazállapotú jég, ami lehet, hogy forró, lehet, hogy nem mindig az, ezt még nem tudjuk. De az a lényeg, hogy a belső kőzet és a külső víz az nem sokat keveredhet egymással. Most ez a kevés keveredés, ami lehet, az elegendő a földi élet keletkezéséhez, vagy azért nem, ezt ma még szerintem senki nem tudja megmondani.